December 24-e Ádám és Éva napja. Az én gyermekkoromban, remélem most is így van, sütésfőzéssel, karácsonyfadíszítéssel telt el. Mindennek betetőzése pedig az angyalvárás volt. Igaz, annak idején, 1989 előtt nyilvánosan inkább télapónak és nem Jézuskának vagy angyalnak nevezték azt, aki megajándékozta a gyerekeket. Krisztus születésének a megünnepléséről szóló első adatokkal a 4. században találkozunk. Nicceai János püspök szerint első Gyula pápa alatt kezdték ünnepelni, majd az ünnep innen terjedt tovább. A középkorban a karácsonnyal kezdődött az új esztendő. December 24-e az adventi időszak utolsó napja. A karácsonyfa állítást először Elzászban jegyezték fel a 17. században. A 18. századtól már, mint protestáns családi szokás terjedt el a német területen. A 19. századtól a világ számos országában meghonosodott a karácsonyfa állítás. Magyarországon a 19. század első felében jelent meg, elsősorban nemesi, majd polgári körökben, de a század második felében a társadalom többi rétegénél is elterjedt. A karácsonyfa előtt az emberek termőágakat állítottak, ezeket rozmaring, nyárfa, bürök, kökényágakból készítették. Gerendára vagy a szobasarokba függesztették, olykor a koronájával lefelé. A karácsonyi ajándékozás szokásának ókori előzménye a római újévi ajándék, a sterna, amelyet kalende januárie, január 1-e alkalmával küldözgettek egymásnak. A német protestantizmus a 17. századtól családi ünneppé tette a karácsonyt. Ettől kezdve az ajándékozás főleg családi körben jutott jelentőséghez. Elsősorban a szülők ajándékozták meg gyermekeiket. Adásunk elején említettem, hogy sütés-főzéssel telt el a délután, most ehhez szeretnénk, ha nem is gyakorlati segítséget, mert azt innen a stúdióból nem áll módunkban, de legalább ötletet adni. Úgy szokás, hogy töltött káposzta is kerül a karácsony esti asztalra, de lássuk, hogyan is kell a jó töltött káposztát elkészíteni. Orbán Sebesi Katalin, Kisbudai Tibor gasztronómust, hobbi szakácsot kérdezte.
Hogyan kell elkészíteni egy valódi, nem annyira zsíros, de azért annyira finom töltött káposztát?
Előre is kívánok mindenkinek kellemes karácsony, boldog új évet. A legzavarba ejtő kérdést tette fel nekem, tudnilik, ahány ház annyi töltött káposzta. Ez a Balkánon keresztül ideérkezett étel különlegesség, igaziból egy olyan nagyszerű ételén nőttek ki magát, hogy mindenki saját magájában tudja. Egyiptomtól, amit én csak kóstoltam, az Egyiptomtól egész fel Skandináviáig mindenütt előfordul. Természetesen mindenki esküszik a saját magáira, és hogy anélkül el nem képzeli a szilvesztert, a karácsonyt, hogy az ő általa ismert hagyományos recept, amit még az ősöktől örököltünk, persze aztán itt már mosolyogni kell, hogy mikortól számítjuk ősi ételnek. Itt Erdélyben, ha egy töltött káposztát Magyarország, mai Magyarországról ide látogató megkóstol, akkor rögtön nézi a különbséget, vagy egy erdélyi vérig sértődik, ha Budapesten megkínálják egy töltött káposztával, mert mondja, önnek semmi köze nincs az igazihoz. Én elmondanám most azt a töltött káposztát, hogy nálunk készül. Ez az az étel, amit én csak segítkezek otthon, és a nővérem, akinek ajánlom ezt a riportot is nagy szeretettel, ő készíti. Azzal indul az egész, ugye, hogy a piacon meg kell venni azt a savanyított káposztát, ami nekünk a legjobban ízlik. Az adagban, amit mi készítünk, van másfél kiló káposztafejet kell venni, nagyon épek kell legyenek a levelek, nagyon szépen kell kinézzen a nővérem, hatalmas nagy rátekintéssel közelít minden egyes káposztás hordóhoz, és ott megválogatja, megnézi, hogy melyik az, ami az igazi. Utána kell venni másfél kiló húst, amit nem szabad darált húst venni, mert az csak olyan húst, amit színhús legyen, amit ő majd a megfelelő zsiradék mennyiséget hozzátéve mi daráljuk le, mi örüljük meg. Azok után ugye a fűszerek következnek, só, bors, paprika. Én mindig úgy veszem észre, hogy azért egy cikk, de tényleg egy cikk fokhagymát is becsempész a majdani edénybe. Tehát nem a töltelékbe, hanem az edénybe. A mi töltött káposztának még van egy érdekessége, hogy a nővérem ezt egy kézzel csinálja. Hogy ezt hogyan sikerül, ez nekem mindig egy hatalmas csoda, de ezért kisebbek a nagy átlagnál a töltött káposzták. Olyan, mint egy nagy töltött káposztát pont félbe vágott volna, nem úgy néz ki. Ebből az adagból nálunk olyan 40 töltelék szokott kijönni. A töltelék összeállításnál természetesen a hús mellé a rizs jön, ehhez a mennyiséghez a nővérem egy csésze rizset szokott használni. Nem főzi meg előre, nem csinál semmit vele, hanem csak úgy egyszerűen összedolgoz az egészet, egy hatalmas nagy hagymával, és már is kész a töltelék, amit belehelyez ugye a levelekbe, és utána következik az, hogy a megmaradt káposztát, azt én kell felvágjam hajszálvékony csíkokra, amit leszorunk a cserépedény aljára. Onnantól kezdve jön a következő lépés, hogy azt a csülköt, amit a megfelelő módon volt megfüstölve, a csülköt azt mindig Magyarországról hozatjuk, mert itt nálunk nem találtam olyan csülköt, ami úgy lenne felfüstölve, hogy az megközelíteni azt a házi füstölésű csülköket, amit annak idején beszereztünk. Na, most a csülöknek a behelyezése után körbe rakjuk a csülköt a töltelékekkel, és felöntjük körülbelül 2 liternyi vízzel. A vízbe a nővérem utóbbi időben kezd csalni, mert belevesz egy kocka, tehát só helyett egy kocka ételízesítő. Nagyon kellemes ízt ad igaziból az egésznek. Ugyancsak a vágott káposztának a másik felét a tetejére tesszük, és az egészet lezárjuk egy igazi hatalmas nagy szenen megsült flekkennel. Az zárja az edényt, arra bejön az edénynek a teteje, az már nem ér be, hogy ez a flekken igaziból ad egy a szenen sült húsnak azt az íz harmóniája, és belekerül az egészbe. Az edényt belehelyezzük ugye a sütőben, és ott körülbelül 200 fokon 4-től 6 órán keresztül főzzük, amikor a lakás már megfelelő módon átlengte a töltött káposzta illata. De ez is nagyon érdekes, hogy tényleg úgy van, hogy amikor belengi a lakást a töltött káposzta illata, akkor készült el. És utána nem kell semmit várni, hanem meghívni a barátokat, a rokonok, ismerősök, akik összegyűlnek ugye ilyenkor, és csak is házi tejföllel felszolgálva fogyasztják.
Elkaptam egy szót, azt mondta cserépedény. A legtöbben a kuktára esküsznek. Mi a különbség?
Hát igaziból én úgy gondolom, hogy a látvány, és talán azok az ízek, ami cserépedénynek a sajátosság. Tehát egy cserépedény, amit te igaziból csak mindig káposztára használsz, annak valahogy, mint hogyha bele, közben én nem hiszem el, hogy beleívódnak az illatok, de úgy tűnik, mintha. És ettől igaziból ugye mindenki tudja, hogy az étel a látványa kezdődik. Na, amikor egy kuktát teszel az asztal közepére, az valahogy nem úgy mutat, mint hogyha egy igazi régi cserépedényt, amit ugye leemel az ember a tetejét, és akkor felgözölöm a csoda.
Hely, víg, juhászok, csordások, csörgedeznek a források, de gyönyörű ez az éjjel, bár tekintsetek csak széjjel. Hát íme Betlehem felett láthattok nagy fényességet, ott egy csillag is megállott, rongyos pajtánál leszállott. Hogy felserkentem álmomból, láttam csillagot Jákobtól, hogy felkeltem, láttam tüzet, mely jelentett egy szülöttet. Hogy ültem a tűz melegén, hát íme egy fényes legény, hirdet glóriát, örömet, mely megnyitja szíveinket.
Szervusz Ervin, köszöntelek karácsony délután a Hétköznapok külön kiadásában, ahol arról beszélgetünk, kinek hogyan telik, telt gyermekkorában a karácsony. Nálatok otthon milyen volt régen a karácsony?
Mindenek előtt tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és kellemes karácsonyt kívánok mindenkinek. Abban az időben, amikor én még egészen kicsi voltam, akkor engem mindig elvittek otthonról, hogy a szüleim, hát abban az időben bérlakásban laktak, és egyetlen egy szobánk volt, úgyhogy nem volt hova eldugni engem, ott volt a karácsonyfa, és akkor elvittek a nagyszülőkhöz, hogy ők fel tudják díszíteni a karácsonyfát, és aztán amikor haza érkeztem, akkor már égtek a csillagszórók, a gyertyák a karácsonyfán, és hát nagy volt a meglepetés minden alkalommal. Aztán egy idő múlva én már erre kezdtem rájönni, hogy engem mindig karácsonykor visznek el, hát mondjuk máskor is, de karácsony délután mindig. Kellemes emlék, és mindig nagy izgalommal vártam a karácsonyt. Én mindig leveleztem az angyallal, és mindig megírtam neki, hogy mit kérek, és mindig nagyon izgatott voltam, hogy megkapom-e azt, amit kértem.
És akkor a karácsonyfa díszítésébe bekapcsolódtál-e később, amikor már egy kicsit felnőttél, vagy ez mindig hogy a szülőknek a...
Nem. Később aztán, amikor már iskolába jártam, akkor már tudtam, hogy nem az angyal hozza a karácsonyfát, akkor én magam is készítettem díszeket. Emlékszem rá, hogy ilyen papírláncot készítettem, felvágtam csíkokra a papírt, kiszíneztem, ragasztóval összeragasztottam, és egyszer elszakadt a lánc, hát nagy tragédia volt akkor.
De most eljutottunk odáig, hogy ugye hazaértél, megjött az angyal. Tovább mi volt, hogy folytatódott az est?
Hát először is megnéztük, hogy mi van a karácsonyfa alatt, mert ugye ez volt a legfontosabb nekem akkor, és hát mindenkinek hozott valamit az angyal. Utána pedig következett a karácsonyi vacsora, ami mindig valami finomság volt. Édesanyám nagyon jól főzött, és hát gondolom, hogy tőle örököltem a főzés iránti szerelmet. Nagyon finom ételek voltak. A kalács az sohasem hiányzott az asztalról. Nem volt egy stabil főétel, volt úgy, hogy hát abban az időben, ugye, amit lehetett kapni, nem mindig volt pulyka, vagy nem mindig lehetett kapni különlegességeket, de édesanyám akkor is igyekezett mindig nagyon finomakat, akár ilyen töltött húst, Stefánia szeletet, vagy hát a rántott hús az más nasz volt karácsonykor, de hát volt úgy, hogy csak azt lehetett kapni, vagy azt lehetett beszerezni. Töltött káposzta volt nagyon finom. Azt általában a nagymamám készítette, de volt úgy, hogy édesanyám is, és hát különböző egyéb sütemények, torták, amiket én abban az időben nem nagyon szerettem, az édességeket, de azért tettem, mert hát úgy illett.
Na most említetted, hogy örökölted a főzés iránti szeretetedet, most is szeretsz főzni, és én bevallom, hogy nem most spontán kérdezem, hanem szóltam neked korábban, hogy mondj el a hallgatóinknak egy receptet a te gyermekkori karácsonyi asztalodról, melyiket választottad?
Végül is a kocsonyát választottam, én nagyon szeretem a kocsonyát. Ez nem kimondottan karácsonyi étel, de karácsonykor általában volt. Ez téli étel. Úgy gondoltam, hogy ez egy olyan recept, amit hogyha megosztok a hallgatókkal, akkor hát ezt nem csak karácsonykor tudják elkészíteni, hanem egészen tavaszig. Ahogy én készítem, ez ilyen paraszt kocsonya. Én nem szoktam hozzá zselatint használni, van, aki használ hozzá, akkor még kocsonyásabb lesz, még szűrőbb lesz, de szerintem nem szükséges.
Elég főzni egy jó pár órát.
Elég főzni, így van. Hát akkor a hozzávalók, ugye sóban pácolt hús, egy darab csülök, egy darab farok, két darab köröm, egy marék bőr, füstölt hús, egy darab friss csülök vagy tarja, nyilván, hogy kell egy fej hagyma, 5 gerezd fokhagyma, 10 szem bors, de hát ez ízlés válogatja, van, aki nem szereti, hogyha nagyon borsos vagy nagyon csípős. Én cseresznyepaprikát is teszek bele, ez megint csak ízlés kérdése, és hát sót annak, akinek szabad, én nekem kevésbé, de azért az is kell hozzá. Hát az előkészítés az kicsit időigényes, ugyanis a húsokat előző este kell elkészíteni, a füstölt húst leforrázni, megtisztítani, a sós húsokat hideg vízben kell átmosni, szárazra kell törölni, és másnapig a hűtőszekrényben kell tárolni. Az így elkészített kocsonya húst egy olyan jó nagy 12-15 literes edénybe kell tenni, és felönteni annyi hideg vízzel, hogy jól ellepje. Ezután lassú tűzön kell főzni, amikor felforr a lé, leszedjük a habját, hozzáadjuk a hagymát, a fokhagymát, a borsot, a cseresznyepaprikát, sót csak a főzés vége felé adunk hozzá, és legalább 5 órán keresztül kell lassú tűzön főzni. Amikor a hús megpuhult, akkor kiszedjük, a levét leszűrjük, majd egy kicsit állni hagyjuk. A csontról lefejtett húsokat aztán tányérokba rakjuk, és a léről leszedjük a zsíradékot, majd rámerjük a levet a kihűlt húsokra. Ez körülbelül 3-4 óra múlva már kihűl, és akkor fogyasztható is. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy mindenkinek legyen egy külön tányérja, és azt szerint töltsék bele a húst, a csontot, a bőrt, hogy ki mit szeret jobban. A legjobb disznóvágás után 10 nappal elkészíteni, akkorra a sózott húsok éppen beérnek, tehát lehet füstölni is őket. A többi kocsonya húst a következő főzésig a mélyhűtőben kell tartani. Persze nem egy tragédia, hogyha a hús elfogy, lehet venni a hentesnél, csak akkor a hozzávalókon egy kicsit módosítani kell, egy farok helyett 3 kell, és a sózott csülök helyett inkább combhúst javasolnék.
És akkor mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy ez ilyen Párciumi Nagyvárad környéki recept.
Igen,
ugyanis
igen.
Nálunk is volt itthon Bukarestben kocsonya karácsonykor, de nálunk zöldség is volt a kocsonyában, nem kizárólag hús, sőt, néha tojás is.
Igen, hát a kocsonyát sokféleképpen készítik, én is ettem már olyat, amiben van zöldség. Mi odahaza ilyet ettünk többnyire, a piros paprikát kifelejtettem belőle, de hát gondolom, hogy anélkül nem kocsonya a kocsonya.
És amúgy is a végén lehet meghinteni.
És a végén lehet meghinteni piros paprikával.
Köszönöm, és akkor jó étvágyat kívánunk a hallgatóinknak, aki kedvet kapott kocsonyát készíteni, holnap után is kipróbálhatja, mert ma már azért nincs idő esti.
Így van, így van. És különben is kell hagyni a hűtőbe, úgyhogy...
Köszönöm szépen, Ervin.
Én köszönöm a hallgatóknak a meghívást.
És akkor kellemes ünnepeket még egyszer.
Köszönöm, viszont. Thank you.
Szervusz, Enikő, köszöntelek karácsonyi műsorunkban.
Szervusz, Laci, kellemes karácsonyi ünnepeket a hallgatóknak.
Kellemes ünnepeket kívánok én is a hallgatóknak. Az idén ebben a műsorban úgy döntöttem, hogy a kollégák közül néhányat kérdezek meg, hogy milyen volt nekik a karácsony gyerekkorukban. Nálatok milyen volt a karácsony?
Mi mindig nagyon vártuk a karácsonyt, mert akkor volt a téli szünet is. Olyankor egy hétre a nagyszüleim bejöttek faluról, nagyanyám vagy nagyapám, hogy a szülők járhassanak munkába, és karácsony előestéjén 24-én este mindig elmentünk a pásztorjátékra. Ami este 6-tól volt, addig a szülők otthon maradtak, és előkészítették a karácsonyfát, berakták alája az ajándékot. Az egyórás mise után hazamentünk, és hogyha láttuk, hogy már pislog az égő a karácsonyfán, akkor felmehettünk a lakásba. Ha pedig nem láttuk, hogy pislog, az azt jelentette, hogy nem szabad még felmenni, nem készült el a fa, az ajándék nem került be alája. Olyankor a többi gyerekkel a tömbház mögött játszottunk, nagyszüleimmel sétálgattunk. Ez mindig egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy na vajon megjött az angyal, mit hoz az angyal. Egy másik kellemes emlékem, nekünk gyerekeknek volt kellemes, a szülőknek kevésbé, hogy a születésnapom nekem novemberben van, egy hónappal karácsony előtt, és furuját kaptam a szüleimtől születésnapomra, de azzal az ajánlással, hogy tanuljak meg, felkértek, hogy tanuljak meg karácsonyig egy karácsonyi dalt, például a Mennyből az angyalt. Hát én próbálgattam, de addig még tanárom sem volt, furulja tanárom, hogy én honnan kellett volna ezt megtanuljam. Arra rájöttem, hogy hogy kell vele kakukkolni. És egy hónap alatt nagyon szépen megtanultam kakukkolni, úgyhogy a karácsony estéjén a kakukkot tudtam, kakuk, amire szüleim kicsit felmérgelődtek, mert bőle se a pásztorok nem sült ki se a Mennyből az angyal. De mi mindig nagyon szerettük a karácsonyt, tehát nagyon templomba jártunk, énekeltünk a karácsonyfa alatt, hagyományos dolgokat ettünk, disznóságokat természetesen. Mindig visszasírom és visszakívánom, mert Bukarestben nem olyan a karácsony.
Miért nem olyan?
Nincsenek a nagyszüleim meg, a szüleim otthon maradnak Csíkban. Bukarestben is elmegyünk a templomba este 6-tól a pásztorjátékra, a német templomba megyünk, mert a gyermekem ott lép fel a kórusba, ott játszik, utána hazajövünk, természetesen a fa fel van díszítve, de azt már előtte megcsináljuk.
Gyerekkel együtt?
Most már igen, régebb nem. Tehát régebb ez is egy kín volt kölcsönadni a gyereket, hogy mi addig a fát díszítsük fel. Most már ő is segít, az ajándékokat lopom be a fa alá utolsó pillanatba, és ugyanígy disznóságokat eszünk. Tehát kocsonya, töltött káposzta, kalács, ami ilyenkor kell az asztalra kerül. És minden 25-én, melyen két laki életet élünk, 25-én korán hazamegyünk Csíkszeredába édesanyámhoz, és akkor ott folytatjuk tovább, szilveszterig ott vagyunk.
Akkor jó utat kívánok neked holnapra.
Köszönöm nagyon szépen.
És kellemes ünnepeket még egyszer neked is, és hallgatóinknak is.
Köszönöm szépen, viszont kívánom.
Yeah.
Szép besenyő szentmártoni karácsonyi éneket hallottak Szvorák Katalin előadásában. Szervusz Levente, nálatok milyen volt a karácsony gyermekkorodban?
Mire gondolsz most, a szokásokra általában? Karácsonyfa díszítésre?
Arra, hogy december 24-én délután mit csináltatok otthon a családban?
14 éves voltam a rendszerváltáskor. A rendszerváltásig volt egyfajta karácsony, utána egy teljesen másfajta, mert akkor elkerültem otthonról, elvégeztem ugye a 8. osztályt, és elkerültem otthonról. Addig voltak a szép karácsonyok, hogy úgy mondjam. Nagyjából ez úgy nézett ki, hogy minket elvittek, amikor még egészen kicsi voltam, akkor a dédnagymamámhoz, amíg még élt. Utána pedig a nagymamámhoz, és addig feldíszítették otthon a karácsonyfát. Nem igazán vettünk mi részt, nem csak a fadíszítésben, ugye most divat az, hogy feldíszítik közösen a fát, és akkor utána csak az ajándékot hozza az angyal. Mi nem vettünk részt ebben, annak ellenére, hogy édesapám, édesanyám mind a ketten dolgoztak. Valahogy úgy tudták intézni mégis, hogy mindent megcsináltak, és akkor ennek volt egy ilyen erős meglepetés jellege, mert egyszer csak mentünk haza, és akkor égtek az égők a karácsonyfán, ugye már messziről lehetett látni az ablakon kiszűrődő fényből, hogy ott megérkezett az angyal. Tehát ez volt a karácsonyfa része. Itt azért még elmondanám azt, hogy talán a mai gyerekeknek ez érdekes lehet, hogy az ajándékok milyenek voltak. Általában mindig ruhát kaptunk, sapkát, pulóvert.
Amire szüksége volt egy
gyermeknek.
Amire
szükség volt, igen. Játékot néha, tehát emlékszem például arra, hogy egyszer kaptam egy ilyen felhúzós, rugós autót, amelyik, hogyha beért a sarokba, akkor irányt tudott váltani, nem tudom, hogy működött pontosan, de irányt tudott váltani, és sosem akadt el, tehát egy egész körbe ment a házba, amíg csak tartott a rugó erejéből, tehát ez volt például az egyik ajándék. De általában hasznos dolgokat kaptunk.
És megjött az angyal, utána asztalhoz szokott ülni a család, mi volt az asztalon?
Na nem, nálunk nem ültünk asztalhoz. Az angyal mindig akkor jött, amikor már jól besötétedett, tehát ilyen, mit tudom én, este 7:30-8 körül, és akkor már nagyon kellett szedelőzködni, hogy elérjünk a templomba. Mindig este 9 órakor volt a karácsonyi szertartás, ami katolikus falu lévén mindig pásztorjátékkal kezdődött. Ebben, tehát azért is kellett sietni, ugye a templom közel volt, de általában szerepeltünk benne, minden iskoláskorú gyereknek volt valamilyen szerepe, vagy énekelt, vagy pásztor volt, vagy Jézus, József, szóval mindenki kapott valamilyen szerepet, hát ezért kellett korábban ott lenni, úgy ezzel el is telt az idő. 9 óráig oda mentünk, végig szerepeltük, ültük a szertartást, és akkor utána volt a karácsonyi vacsora mindig a templomi szertartás után. Édesanyám nem ragaszkodott különösebben a hagyományokhoz. Ugye ő a kenyerét is azzal kereste, hogy főzött, tehát szakácsnő volt, és mindig kísérletezett, minden évben mást főzött. Ami stabil volt, az azt hiszem a kalács, ami üres kalács volt, hogy úgy mondjam, a háziasszonyok biztosan értik. Tehát nem volt édesítve, nem volt kakaó benne.
Sem mazsola.
Nem volt édes, igen, nem volt mazsola. Ez egy olyan kalács volt, amit a karácsonyi asztalra kerülő bármilyen étel mellé lehetett fogyasztani, azért, mert nem volt édes. Töltött káposztát a nagymamám mindig főzött, mondjuk ez ilyen karácsonyi étel volt, de nálunk nem. Nem is igazán emlékszem arra, hogy miket főzött édesanyám, mivel mindig más volt. Általában nem jegyzem meg az ételeknek a nevét, vagy most is, hogyha Budapesten él, és hogyha beszélünk egymással, akkor én nagyjából úgy mondom el, hogy mit ebédeltem, hogy nézett ki, vagy miből készült.
Térjünk vissza a 90 utáni karácsonyra, mert azt mondtad, hogy azok mások voltak. Miért?
Mások voltak, mert nem voltam otthon. Általában a liceum alatt mindig nagyon későn értem, úgymond haza, tehát mondjuk ahhoz képest, hogy korábban ugye, hát azért mégiscsak volt disznóvágás karácsony előtt, ez is hozzátartozott otthon, tehát ezekben már nem tudtam részt venni. Már nagyobb voltam, akkor nem volt titok az angyal, ugye már részt kellett venni a karácsonyfa díszítésben, és én a mai napig, hogyha valami miatt nem úszom meg a karácsonyfa díszítést, akkor valahogy nem érzem úgy, hogy igazán karácsony van. Ez a meglepetés érzés az valahogy hozzátartozik a karácsonyhoz.
Tehát ha más nem, akkor legalább a fa legyen meglepetés.
Igen, így van, így van.
Hát akkor azt kívánom neked, hogy ma is legalább a fa legyen meglepetés, és kellemes ünnepeket.
Köszönöm szépen, én is kellemes ünnepeket kívánok neked, a családodnak, és a Bukaresti Rádió minden hallgatójának.
Szervusz Csilla, köszöntelek mai adásunkban.
Köszöntelek én is, és a hallgatókat is.
Milyen volt nálatok a karácsony Csíkszeredában gyerekkorodban? Ott töltötted, igaz, az ünnepeket?
Így van, igen, ott töltöttem. Hát, hogyha a gyermekkori karácsonyra gondolok, akkor karácsonyomra, akkor inkább illatok, érzések, ilyesmi jut eszembe, a szavakba nehezebben tudom megfogalmazni. Ami elsőként beugrik, az az, hogy a várakozás időszaka. Tehát, hogy akkor még nem úgy volt, hogy bementél egy boltba, és szóltak a karácsonyi dalok, hasonlók, hanem otthon érződött ez, hogy valami készülődik, sürgésforgás, nagy takarítás, főzés, hasonlók, és ez úgy benne volt, hogy valami ott van a levegőben, valami készülődik. Az íra a pontot persze Szentes tetette fel, amikor úgy összeült a család, minden készen volt, lenyugodtunk, és egy ilyen meghitt családi vacsora.
És a karácsonyfa díszítés az előkészület az ünnepre, 24-én délután mit csináltatok a sürgésforgáson kívül, mert gondolom, hát a takarítást azt mindenki megejti 24-e előtt.
Igen,
24-ére általában már a főzés, a fadíszítés marad.
Igen, az utolsó simítások. Igen, hát kicsikorunkban persze elvittek minket sétálni, vagy kitaláltak egy programot, amikor még nem tudtuk, hogy az angyal az valójában kicsoda, és hogy honnan kerül elő az a karácsonyfa. És ennek ugye megvolt a varázsa. Már pontosan nem emlékszem arra, hogy derült ki számomra az, hogy valójában a szüleink az angyalok, viszont az úgy kedves emlékként megmaradt, hogy amikor a testvérem, aki körülbelül 6 évvel kisebb, mint én, és hogy ez a varázs élt benne, akkor én is hozzájárultam ehhez az angyalkodáshoz, és készítettük neki a meglepetést. Családi szokás volt nálunk, hogy szenteste a fa köré gyűltünk, és ilyen szenténekeket énekeltünk, a testvérem furuljázott.
A fa díszítésébe is később már te is, ti is bekapcsolódtunk.
Igen, bekapcsolódtunk. Mai napig úgy maradt meg, talán a testvérem kedveli a legjobban díszíteni a fát, de hogyha tehetjük, akkor együtt csináljuk ezt.
Igen, és a varázs, az ajándékozás varázsa az marad meg még mai napig is.
Igen.
Olyasminek. Nálunk legalábbis úgy van, hogy mindenki, hát természetesen nálunk is a gyerekek már nagyok, és mindenki mindenkinek vesz valami apróságot, és mindenki a saját angyalát beteszi a fa alá sorra, úgy, hogy ne lássa az, akit ajándékozunk.
Az ajándékozott személy, igen. Hasonlóan van nálunk is ez így.
Köszönöm szépen, és akkor kellemes ünnepeket
kívánok. Kellemes ünnepeket kívánok én is neked, és kedves hallgatóinknak is.
Annak idején nálunk a karácsonyi készülődés elmaradhatatlan mozzanata a mákosdiós bájgli, azaz tekercs sütése volt. Biztos tudják, milyen finom, de ugyanakkor mennyire oda kellett figyelni, hogy ne repedjen meg a sütés közben és szép barnára süljön. Igaz, most azokról az időkről beszélek, amikor nem lehetett még a boltokban megvásárolni a különböző ízesítésű bájglikat, hanem otthon, a lerben sütöttük egész délután. Ennyi mellébeszélés után lássuk is, hogyan készül a diósmákos tekercs, avagy bájgli. Hozzávalók a tésztához. 0,5 kg liszt, 5 deka vaj, 5 deka porcukor, 2 tojás sárgája, 2 deci tej, 2 deka élesztő, csipetnyi só, reszelt citromhéj. A töltelékhez 0,5 kg darált dió vagy mák kell, 20 deka cukor, 2 deci tej, 1 marék mazsola, vaníliás cukor és reszelt citromhéj. A tejet meglangyosítjuk, de nem forraljuk fel. Elkeverjük benne az élesztőt, egy kanálnyi cukrot, 4 kanálnyi lisztet, majd meleg helyre tesszük és hagyjuk, hogy megkeljen. A maradék lisztben elmorzsoljuk a vajat és hozzáadjuk a sót, a maradék porcukrot, 1 fél csomag vaníliás cukrot, a reszelt citromhéjat, a tojás sárgáját és a tejben felfuttatott élesztőt, a kovászt. A tésztát jól összegyúrjuk, konyharuhával letakarjuk, és körülbelül 1 órára meleg helyre tesszük kelni. Ha megkelt, újból jól átgyúrjuk, 2 kis cipót formálunk belőle, és rövid ideig ismét pihentetjük. Közben elkészítjük a tölteléket.
A tejet felforraljuk, hozzáadjuk a cukrot, a mazsolát, a mákot vagy a diót, citromhéjjal és vaníliás cukorral ízesítjük, majd hagyjuk kihűlni. A megkelt tésztákat kinyújtjuk, a töltelékkel megtöltjük, feltekerjük, berakjuk a tepsibe, és meleg, húzatmentes helyen fél órát pihentetjük. Ezután a tetejét megkenjük a felvert tojás sárgájával, és körülbelül 200 fokos előmelegített sütőben kisütjük. Ez a recept a Magyar Konyha című lapban jelent meg jó másfél évtizeddel ezelőtt. A lap jó tanáccsal is ellátja a beigli készítőket. Hogy tésztánk biztosan megkeljen, szobahőmérsékleten előmelegített alapanyagokat használjunk hozzá. A megkelt tésztát arról lehet felismerni, hogy a térfogata körülbelül duplájára növekszik. Gondolom ezt a tapasztaltabb háziasszonyoknak nem kell mondani, de annak, aki most kap kedvet a beigli sütéshez, biztosan jól fog a tanács. Jó étvágyat kívánok!
Most következő recepttel lehet, hogy egy kicsit megkéstünk, mert több mint egy napot vesz igénybe elkészítése, de azért még a szilveszteri asztalig van bőven idő rá. Varga Zsuzsannát, udvarhelyi mézes kalács készítőt e finomság fortéjairól kérdeztük.
A mézes kalács az természetes, hogy méz van benne, az az igazi mézes kalács. Én evel dolgozok, tehát mézzel dolgozom. Liszt az alapvető, a méz, a cukor. És ugye a fűszerek, fahéj, szegfűszeg, és ezt lehet fokozni, szerecsendió, stb., de én szegfűszeget és fahajat használom. Tojás, lehet tojásporral is, én tojással dolgozom, és a másik, ami nagyon fontos, hogy ezt a tésztát be kell gyúrni, nem dagasztani, be kell gyúrni, és 24 órát kell pihentetni hűvös helyen. És 24 óra múlva, vagy egyik nap begyúrjuk, és másik nap készítjük el, hogy nyújtsuk, szaggassuk, süssük. Ez, ami nagyon fontos.
A fűszereket azokat egyszerre, vagy külön-külön tesznek, tehát készítenek fahéjast is, szegfűszegest is? Vagy...
Nem, a tésztába teszünk fahajat és szegfűszeget ízlés szerint, és én, amiket készítek, a puszedlit, azt lehet plusz még fahajason, vagy plusz vaníliáson, csokis, csokis kókuszos, diós, mogyoros most karácsonyba. Ezt mindenki ízlése szerint tudja készíteni. Tehát itt nincs egy recept, hogy most ebből ennyit teszek, vagy abból annyit teszek. Ízlés szerint készítjük.
És magának a mézes kalácsnak a díszítése, mert itt azért szívecskék is vannak, ami nem csak tésztából áll a díszítést, azt miből készítik?
Hát igen, a díszítés az a munkás, ez mind, amit én készítek, ez mind szabad kézzel történik, tehát semmi nincs itt gépesítve, és mikor kiszaggatjuk a tésztát, megsütjük, akkor kezdődik a díszítés. Én a hagyományos módszernél vagyok, hogy tojás, fehér és porcukor. Nekem ez a díszítő módszerem, persze vannak most, hogy tök maggal, meg szezámmaggal, mákkal. Én nem, én a hagyományost választottam, én ezt szeretem. Vannak a szívecskék, azt is kiszaggatjuk, megsütjük, és színezékkel színezzük, piros színezékkel. Lehet tükröt tenni, és kidíszíteni. A díszítés az tojásfehér és porcukorral történik. Itt sincs mennyiség, azt kell látni, folyékonyabb vagy vastagabb, attól függ, hogy mit díszítünk.
Említette a tükröt mikor tesszük bele?
Hát a tükröt akkor tesszük bele, mikor színezzük. Ugyanis a színezék egy zselatinos anyag, és az ragad. Mikor lekenjük a szívet, akkor a közepébe beletesszük a tükröt, és az ráragad. Amíg megszárad, rá is ragad. És azután díszítjük.
Csorda pásztorok, midőn Betlehemben csordát őriznek, éjjel a mezőben Isten angyali jövének melléjük, nagy félelemmel telik meg ő szívük, örömet mondok, néktek ne féljetek, mert ma születik annyi üdvösségtek, menjetek el még. Gyorsan a városba, ott találjátok Jézust a jászolba, elindulának, és elvé jutának Szűz Máriának, jó estét mondának, nem találták őt fényes palotába, hanem istálló szegény jászolába, aki az égsföld sarkait fenntartja, nem lel más helyet, hol fejét lehajtsa.
A kicsi gyerekekről sem feledkeztünk meg, hiszen ők még nem tudnak segítkezni a konyhai sütés-főzésben. Hallgassák meg Hans Christian Andersen a Kis gyufaáros lány című meséjét. Elmondja Alföldi Róbert.
Kegyetlen hideg volt. Hullott a hó, és már sötétedett. Az esztendő utolsó napját mutatta a naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedő utcákat, hajadon főtt és mezítláb. Amikor elindult hazúról, még volt papucs a lábán, de annak nem sok hasznát vette, mert a papucs nagy volt, igen nagy, az édesanyja hordta valamikor, s ahogy két arra vágtató kocsi elől a járdára ugrott, egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az egyikkel egy suhant szaladt el, azt mondta, majd bölcsőnek használja, ha megházasodik, a másikat pedig meg se találta a szegény kislány. Mezítláb járta át az utcákat, és kicsi lábát kékre-vörösre csípte a kegyetlen hideg. Rongyos kis kötényét összefogta. Egy halom kénes gyufa zörgött benne, egy skatuját meg a kezében szorongatott. Egész állónap hiába kínálgatta portékáját, egy szál gyufát se vettek tőle, és alamizsnát se adott neki senki. Éhesen és hidegtől reszkedve vánszorgott tovább, szívszakasztó látvány volt szegény. Csillogó hópelyhek tapadtak szépen göndörödő, hosszú szőke hajára, de nem is gondolt vele. Az ablakokból ragyogó világosság és sült liba pompás jószaga áradt ki az utcára, hiszen ünnep volt, szilveszter este. A szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az eszében. Behúzódott egy zúba, egy kiszögellő ház sarka mögé, és maga alá húzta csupasz lábát. Ott még jobban didergett, majd megvette az Isten hidege, de hazamenni nem mert, hiszen egész nap egy garast se keresett, s az apja biztosan veréssel fogadná. Különben otthon se jobb. Padlásszobájukban farkasordító hideg van, a tetőhasadékain besűvít a szél, hiába tömték be szalmával, meg rongyal a nagyobb réseket. Már egészen meggémberedtek a kis ujjai. De jó lenne egy szál gyufa, csak egyetlen egy szál. Ha kihúzna egyet a skatujából, oda dörzsölni a falhoz, és meggyújtaná a lángjánál, megmelegíthetné a kezét. Végre rászánta magát, s meggyújtott egy szálat. Milyen vidáman sercent, s hogy lobogott a lángja. Fényes volt, és meleg, mint a gyertyaláng, s a kislány boldogan tartotta fölébe a kezét. Csodálatos láng volt az. A szegény kis gyufaárus lány úgy érezte, mint a szép résztetejű, részcsővű vaskája előtt ülne. Olyan jó volt nézni a tüzet, olyan jó esett melegedni mellette. Már a lábát is kinyújtotta, hogy átjárja a meleg. De abban a pillanatban kilobbant a gyufaláng, eltűnt a vaskája, és a kislány ott ült a hideg falszögletben egy gyufacsonkkal a kezében. Elővette egy másik gyufát. Meggyújtotta. Odahult a fény a falra, tenyérnyi világosságot vetett rá, s azon a helyen átlátszó lett a fal, mint a tiszta üveg. A kis gyufaárus lány beláthatott a szobába. Hófehér terítővel letakart, nagy asztal állt oda benn. Finom porcelán edények csillogtak rajta, s a közepén aszalt szilvával meg almával töltött sült liba illatozott. S ami a legcsodálatosabb volt, A sült liba egyszer csak kiugrott a tálból, és késelvillával a hátában bukdácsolva indult a kislány felé. Jaj, megint ellobbant a gyufaláng, és nem látszott más, csak a puszta hideg fal. Újabb gyufát gyújtott. Fényénél gyönyörű szép karácsonyfát látott, még szebbet, ragyogóbbat, mint amit karácsony este a gazdag kereskedő szobájában, amikor belesett az üvegajtón. Ott ült a fa alatt, s nézte a száz meg száz gyertyát az ágak hegyén, a tarka díszecskéket, amiket eddig csak kirakatban láthatott. Már nyújtotta a kezét, hogy levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a cseppláng, és a sok karácsonyi gyertya lassan a magasba emelkedett, föl egészen az égig, s ott csupa tündöklő csillag lett belőle. Egyszer csak kivált közülük egy, s lehullott. Ragyogó fénycsíkot hasított a sötét égen. Valaki meghalt, mondta a kislány. Emlékezett rá, hogy a nagyanyja, az egyetlen, aki jó volt hozzá, és aki már rég meghalt, egyszer azt mondta, valahányszor lehull egy csillag, egy lélek áll az Isten széne elé. Megint oda dörzsölt egy szálgyufát a falhoz, és egyszerre nagy világosság támadt körülötte. A tiszta fényben ott állt rég halott nagyanyja, és szeríden, hívogatóan nézett le kisunokájára. Nagyanyú, kiáltott föl a kislány. Nagyanyú, vigyél magaddal! Tudom, hogy itt hagysz a gyufa végig, ég eltűnsz, mint a meleg kályha, meg a sült liba, meg a gyönyörűséges szép karácsonyfa. Ne hagyj itt, nagyanyó! És gyorsan a falhoz dörzsölt egy egész csomag gyufát, hogy marassza a kedves nagyanyót. A sok gyufa olyan fényességet árasztott, mintha a nap sütött volna. A nagyanyó sohasem volt ilyen szép és erős. Karjára emelte a kislányt, s felemelkedett vele. Magasra! Igen, magasra, ahol nincs hideg, éhség, félelem, ahol csak öröm van és fényesség. A hideg reggelen ott találták a kis gyufaárus lányt a házszögletben. Kipirult arca mosolygott, de élet már nem volt benne. Megfagyott a csodákkal teli éjszakán. Ott feküdt a halott gyermek új esztendő reggelén, körülötte egy halom gyufáskatuja, és sok-sok elégett gyufaszál. Melegedni akart szegényke, mondták az emberek. Nem tudta senki, mennyi gyönyörűséget látott, és milyen fényesség vette körül, amikor a nagyanyja karján mindörökre elhagyta ezt a sötét világot.
Semmi dolga nem akadt, eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat. Elmente hát malackához, hogy meglessen, mit csinál, de malackánál éppen akkor senkit nem talált. Így hát elindult hazafelé, miközben sűrűn hult a hó, s arra gondolt, hogy otthon talán akad egy kis ennivaló, hogy kimelegedjék, ugrándozott, s jó nagyokat lépett, s a hidegre való tekintettel énekelni kezdett. Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó, minél inkább hull a hó, annál inkább havazik. Hull a hó és hózik, mici mackó fázik.
Adásunk végén kívánok minden kedves hallgatónknak békés, nyugodalmas ünnepeket, Forró László vagyok, viszont hallásra!
Ismert erdei körökben az az általános nézet, hogy mici mackó, mint minden medve, szereti a mézet, és ez nem csak a féle szeret.